itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Felsősófalvára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település a Koronpatak, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagyvíz jobb partján, Parajtól, a község központtól 3 kilométerre délkeletre fekszik. A Székely-Sóvidék központi települése. 1493-ban Sófalva néven szerepel az iratokban. A település keletkezése viszont korábbi időszakra tehető, hiszen a jelenlegi református templom padlózata alatt az 1999-ben folytatott feltárás során egy 13. századi, a jelenlegi templomnál kisebb templom alapjai és színes freskó maradványai kerültek elő. 1760-ban kezdődött meg az addigi egységes Sófalva, Alsó és Felső Sófalvára való szétválása. Ettől az időponttól kezdik nevezni a régi Sófalvát Nagysófalvának, majd Felsősófalvának. A falutól északra emelkedő Kodáros-dombon a hagyomány szerint vár állott, melynek csekély nyomai vannak. Határában 1.-3. századi római leletek kerültek elő. Kodáros-dombjának nyugati felén az 1970-es évekig látható volt egy 1,7 méter széles és 1,7 méter magas kő, melyen rovás írásos jelek voltak. A domb keleti oldalán a 19. század második felében egy barlangot ástak, mert azt hitték, hogy az egykori perzsa király Dárius itt rejthette el a kincseit. A helybéliek Kodáros barlangját Kodáros Likjának vagy Kodáros Likának nevezik. Kodáros várát Ambrus Lajos költő is megverselte. A sófalvi székelyek a sóbányászat mellett kivették részüket az ország védelméből is. Megjelentek a Rákóczi szabadságharcban, harcoltak az 1948-49-es forradalom és szabadságharc alatt, illetve az első és második világháború harc terein. Az 1980-as években még működött a hagyományos felsősófalvi cigányzenekar, amelynek eredeti összetétele hegedű, cimbalom, bőgő. Leghíresebb primása Paradica Mihály Nyicu volt, aki 1925-ben született. Már egész kiskorában hegedült, a hagyomány szerint a legények kosárban vitték éjjel zenét adni. Tehetségét a Sóvidéken kívül is elismerték, technikája rendkívüli volt. 1989-ben halt meg, emléke még ma is kitörölhetetlen azok emlékezetéből, akik hallották zenéjét és mulattak rá. A felsősófalviak nagyon dolgosak, ezt bizonyítják a rendezett porták, de zenét és táncot kedvelő emberek is, akik vendégszeretete páratlan.
Felsősófalváról nagyon keveset írtak a rendszerváltás előtt.
Nincsenek párhuzamos osztályok, de minden korosztálynak megvannak az osztálya.
A legény csak akkor volt legény, ha a katona volt. S a leán pedig, ha elment szolgálni.
Mi akkor kelünk, amikor vírja, csak akkor fekszünk, mikor ma haut fel van jövő.
Én nem mennék semmi pénzéhez külföldre.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Paradica Mihályt és népi zenekarát hallgatjuk egy 1980-ban készült hangfelvételről. Összeállításunk második részét közvetítjük. Felsősófalvi református híveket Szász Tibor András pásztorolja. Hány éve, tiszteletes úr?
Én 1991-től szolgálok itten. Esperesi segédlelkész voltam Marosvásárhelyen, a Gecse utcában álltott emlékű Csia Kálmán mellett. Onnan Csomakőrösre mentem, ez Csoma Sándornak a szülőfaluja. Ott 7 évet szolgáltam, onnan választottak meg ide.
Milyennek ismerte meg a felsősófalvi embert? Mert bizonyára másabb, mint a marosvásárhelyi vagy a csomakőrösi.
Teljesen más a felsősófalvi ember, még a tájegységen belül is. Én eléggé ismertem a helyet, bár én nem itt születtem, de édesapám parajdi volt, és édesanyám kecsetkisfaludi. Tehát mondhatnám azt, hogy a két szülőfalu közötti főúton vagyunk, itten Sófalván. Teljesen más, és ez magyarázható a különleges történetével a falunak.
Nagyon jó hely lehet ez a felső sófalva, ha közel 3 évtizede itt gyökeret vertek.
Ugye van az a vicc, hogy innen hova. Ez egy nagy egyházközség, örökké nagy létszámú egyházközség volt, és nagyon jó ezt csinálni, már mind lelkileg professzionálisan.
Mit kell tudni Felső Sófalváról? Egy kicsit a történelmét úgy mutassuk be.
Felső Sófalváról nagyon keveset írtak a rendszerváltás előtt. Valahogy háttérbe szorult, holott a történelme az nagyon gazdag volt. Annak idején Fülöp Dénes, tudós lelkipásztor, még teológusként írt elsőként Alsó és Felső Sófalváról, és abban a nehéz és elnyomott világban valóságos szenzáció volt a dolgozata, hiszen 50-es évekig senki nem írt Alsó és Felső Sófalváról történetéről, még Orbán Balázs is elég felszínesen és perifériálisan ír, hiszen örökké itt volt esetleg az érdekesebb Bánya meg Parajd, hogy egy területi egység volt, ugye a Sóvidékhez tartozott, de mégis valahogy örökké a járás határok erre felé estek, és elvesztette egy bizonyos pillanatban a közigazgatási jelentőségét, ezért ilyen árnyékba került. Évszázadokon keresztül a középkori sóút, ami egyben felvonulási hadiút is volt, nagyon fontos, itt ment keresztül. Tehát egyfajta csomópont volt, és Felső Sófalvától indult át a Szorostető, Kismező, Nagymező fogadókert irányában az átjárás Gyergyói medencébe. Emiatt a középkorban itt volt a központ. Úgy tűnik, hogy nem csupán a sóbányászatnak, kitermelésnek, ennek közigazgatásának a központja, hanem valami ennél több más is. Erről árulkodik a templomnak a nagysága. Kiástunk egy olyan templomot a helybeli kiváló régészsel, Sófalvi Andrással, a 13. századból, amelyik méretében körülbelül akkora volt, mint a korabeli kecskeméti templom. Tehát egy nagy méretű templom, ami messze nagyobb, mint esetleg az a népesség, amelyik itt lakott. Évszázadokon keresztül itt volt a sóközpont, volt időszak, amikor maga az esperesi központ is itt volt, és a sófalvi templom, a sófalvi egyházközség volt az úgynevezett megyés templom. Tehát ide tartozott egész 1596-ig Parajd és Ilyesmező, az az Ilyesmező, amelyik aztán elpusztult az 1661-es betöréskor, ide tartozott Alsó Sófalva egészen 1803-ig. Jelenleg Felső Sófalvához reformátusság szempontjából 2 szorványtelepülés tartozik, Békástanya és Korond. Korond ugye nagyjából katolikus és unitárius, de van egy református szorvány, és itt is gyülekezetet szerveztünk.
Ha jól tudom, itt rovásírásos követ is találtak, és hosszú ideig ez látható is volt. Erről mit kell tudjunk?
Azt én találtam. Én vagyok a rovásírás egyik kutatója. Nagyon áldatlan feladat, ugyanis a rovásírás mai napig is nem fogadják el. Az a megdöbbentő dolog történik, hogy amikor egy rovásírásos lelet előkerül, akkor nincs akihez fordulni. Nincs olyan fórum, akihez fordulhatna az ember, tehát, hogy na itt van egy lelet, na jó, akkor nem tudom milyen akadémiai valaki jöjj, és jaj, de hogy kaptál egy leletet, beregisztrálja, behelyezi, nem tudom milyen akármibe. Tehát mondjam azt, a rovás leletek gazdátlan leletek. Volt olyan, hogy egy nagy értékű rovás követ találtam, egy sztélét, egy közeli erdőben, nincs mit csináljak vele. Rögzítettük, dokumentáltuk, megvan a leírása, megvan róla a tanulmány, meg minden, de például a sorsáról. Elmozdítani nem lehet, és akármikor pusztulásnak van kitéve. Most kihoz le egy 5 tonnás követ, és ha lehozza, hova helyezi el. Ugye ott van a tászok tetői köveknek az esete, amikor 7 nagy kő volt, rovás, írásos kő, 4-et lehoztak, 2-t elvittek Bukarestbe, azok eltűntek, és 2-t tologatnak ott a Tarisznyás Márton Múzeumban. Legutoljára, amikor mentem, akkor a takarítónő arról takarított meg. Le volt csepegtetve ott mindennel, meg össze-vissza volt karcolva.
Sikerült megfejteni, hogy mi van ezen a köven?
Én egy ilyen 5 éven keresztül folyó egyéni kutatást végeztem, járok fel a hegyre. Ez egy hatalmas nagy fennsík, ami Varsági tart, több száz négyzetkilométer, és minden emberrel, akivel beszélgettem, ott meghirdettem, hogy nagy jutalmat adok, aki ismeretlen írásos követ bejelent nekem, ugyanis ez egy óriási terület. Ezt egy ember, hogy elindulok rovást keresni, ilyen nincsen. Úgy az évek folyamán érkezett vagy két-három bejelentés, amire elmentem, megközelítettem, és ennek alapján egy óriási leletet találtunk. Persze került elő olyan, hogy örménykeresztet, valamelyik örménykereskedőt agyonütötték a sót mellett, és ott volt az ismeretlen írással írt kő, ilyenek is kerültek elő. Máskülönben végeztem célzott kutatásokat, és rájöttem ennek a logikájára, és ezen kívül még többet találtam. Nagyon megdöbbentő eredmények vannak, és az a helyzet, hogy nincs, aki be tudná fogadni sajnos ennek a tanulságait.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi.ro címen.
Ezek a feliratok akkor ilyen sírfeliratok?
Mivel ilyen akadémiai kutatás nem folyik erről, és akármit jelentett meg az ember, akkor vagy azt mondják, hogy déli bábos, vagy azt mondják, hogy agyament, vagy teóriákat gyárt, ezért a megdöbbentő leleteket még publikációra se fogadják el. Tessék elgondolni, hogy ezt a követ, amit találtam, a szertőtetői követ, ezen három különböző korszakról való rovásírás van. Az első az megfelel a tászok tetőinek, amelyeken csillagászatinak mondott jelek vannak, tehát ez másik kultúrához mutat vissza, akkor van egy olyan feliratos réteg, amelyikben magyar szöveg van, türk betűértékekkel. Tehát a rovásírásnak vannak a mostani betűértékei, és vannak olyan jelek, amelyek a türk rovásábécékben benne vannak. Tehát olyan szöveg, amit türk hangérték szerint olvasva lehet magyarul értelmezni. Tehát ez egy teljesen új területet nyit meg, és akkor középkori tatárokhoz kapcsolódó valami segédnépnek a feliratait kaptuk. Tehát nem egy, hanem több orhonjelekkel, tehát az orhoni rovás jelekkel és betűértékekkel, tehát nem a székely rovásírásról van szó, amelyiken fel van írva ilyesmi, hogy simán olvasható, és a szakirodalomban, hogy jól bars. És akkor ezt egy szegedi híres turkológus professzor jegyezte le, a valkutattuk meg a követ annak idején, amikor megjelentették, akkor jellemző a hozzáállásra, hogy írja, hogy jól bars, és akkor ő fejti meg, azt írja, hogy hát ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni. Kérem szépen, öt jelenlegi minisztert Azerbajdzsán, Kazasztán, Üzbegisztánba neveznek jól barsnak. Tehát ez olyan, mint a Csaba és az Attila, tehát nem kell következtetés levonni. Tehát itt állunk evel, mindegy, egyszer meg van találva valami, le van rögzítve, az aztán történelemben valamikor kibontakozik.
Tiszteletes úr, a felfedezés óta ezeknek a bizonyítékoknak romlott az állapota? Mondjuk, hogy egy év múlva odament, akkor már látta, hogy megkarcolták, belevéstek, úgy próbálják valakik tönkretenni, vagy nem veszik a fáradtságot, hogy addig gyalogoljanak?
A tönkretétel az minden szabadon levő helyet veszélyeztet, most sokkal inkább. Mondhatnék eseteket, ott van a Likaskő. Év ezredeken keresztül nem nyúlt hozzá senki. És akkor mit tudom én, a 70-es években a gazda belevéste, hogy ez az én tanyám. Szóval ilyen nincs, vagy most jelenleg nagy nyomás alatt vannak, mert ugye ATV-vel, terepjáróval kimennek, sokszor félrészegen, akkor nekiállnak, össze-vissza karcolják mindent. Például egy ilyen rováskövön, ahol ilyen finom, alig látható karcolások vannak, vagy bevésések, hát ottan teljesen hiteltelenné válik, hogyha hozzányúlnak a dologhoz. És ezért szertőtetői kövvel is úgy volt, hogy nem nagyon mondtam el, hogy hol van, hogy ne legyen tudis a látványosság, és egy csapatnak mondtam el, és a nagy keresztet véstek belefelül, tehát, hogy látható legyen a kő, tehát ilyen nem csinál. Máskülönben azok a kövek maradtak fent, amelyikeket nem vert az eső, meg nem voltak kitéve, meg nem borultak le. Például ez a tászok tetői kő, ez úgy van felállítva, hogy saját magáról leolvassza a havat. Teljesen, mikor záporeső van, a kőnek az írott felszíne szárazon maradt. Vagy van egy jelkövem, egy határkövem, amelyiken szintén rovás jel van, azt a Békástanya pálpatak a környékéről szedtem össze. egy mély szántásból került ki, és először azt hittem, hogy egy ilyen régi kályha, kemence, kőből faragott valamilyen, de akkor láttam, mikor talpra állítottam, hogy végső soron egy ilyen sírkőszerű jelzőkő, egy ilyen kerek tükörrel, és úgy van kifaragva, hogy saját magáról leolvassza a havat.
Tiszteletes úr, Felsősófalvát milyen ember lakja? Miből éltek régebben, miből élnek ma?
Felsősófalvát nagyon dolgos emberek lakták örökké. Tehát itt megvolt a jelszó, hogy csak az a becsületes kereset, amelyik miatt megizzad a hátadon az ink. Tehát ez a helybeli szlogen. Régi időktől is bányászok voltak, fakitermelők, kőbányászok, mert gyenge volt a föld, és emellett pedig ezekkel a kemény munkákkal foglalkoztak. Ahogy aztán megnyílt a világ és a munkalehetőség, akkor nagyon hamar kihasználták a külföldi munkalehetőséget. A sófalviakat ott találjuk a nagy építkezéseken, már az első világháború előtt, az Orromániába is mentek át, valamint amikor megnyílt a lehetőség, akkor tömegesen mentek Pittsburghba, a szénbányákba, kohókhoz. Az 50-es években pedig sokan mentek, de már a két világháború közt a szénbányákba dolgozni, Urikánba, Petrosénba, stb., és aztán ez még fokozódott az 50-es években, amikor egy újabb hullám telepedett ki. Most pedig hát zseniálisak, szóval mindenütt a világon ott vannak, és most, hogy felértékelődött a kétkezi munkának az értéke, most nagyon bejött nekik, mert most pont ilyen embereket keresnek, mint a sófalviak.
És gondolom, hogy a keresetet azt hazahozzák, mert ahogy végigvonultam a településen, nagyon szépek a porták, és nagyon újak, rendezettek a házak, kertek.
Kétségtelen, tehát a fiatalok, akik hazajönnek, vagy el sem mennek, csak kint dolgoznak, azok házat építenek. Hál' Istennek most is van egy pár fiatal házaspár, akik több mint másfél évtizedes svájci munka és ott tartózkodás után hazajöttek, hogy a gyereket óvodába meg iskolába adhassák itthon. Ilyen is van.
Szász Tibor András református lelkész 91 óta pásztorolja a felsősófalvi reformátusokat. Jelenleg hány hívet, tiszteletes úr?
Annak idején 1491 hívvel vettem át, most valahol 980 körül járunk. De ennek ellenére nem egy kihaló vagy előregedő falu, hiszen rengeteg gyermek van, működő iskola van, tehát nincsen olyan különösebb baj a falu korfájával, tehát van jövője, elképzelése.
Milyen a hitélet?
Mondjam azt, hogy kielégítő, jó templomba járó, minden működik. Most a mai világban ez már nem szenzáció, kiváló lelkészek szolgálnak általában a gyülekezeteinkbe, és ezt már egyszer észre kéne venni, és minőségben nagyon-nagyon megugrott mindenütt a lelkészi munka és a gyülekezeti munka. Pontosan könyv szerint szakszerűen megy, bibliaórák vannak, nőszövetségek működnek, gyerekek, ifjúsági tevékenység, minden, tehát nagyon sokrétű.
Milyen a keresztelések és a temetések aránya? Itt is többet temetnek, mint általában máshol, vagy itt egészen más a helyzet?
Ez összetettebb, és a statisztika sokszor csalóka. Mikor azt mondjuk, hogy hát van egy 200 lelkes gyülekezet, ahol megint 10-et temettünk, meg egész elkeserednek, akkor nem az elhalálozás sok, hanem a gyülekezetnek a nagy része elköltözött. Az öregek helyben maradtak, és azok halnak meg. Egy hajdani nagy gyülekezet lélekszáma után halnak ki. Ez egy csalóka statisztika. Felsősófalván tavaly volt az az érdekes jelenség, hogy volt 9 halottunk és 11 gyereket kereszteltünk. De sose volt olyan különösebb nagy baj, 90-es években a halálozásokat ellensúlyozta a hazaköltözés, rengetegen költöztek haza, különböző iparvidékekről ugye voltak a nagy nyugdíjazások. Igazából a lélekszám csökkenést az emigráció okozza. Ez egy általános jelenség, de abba se állunk olyan katasztrofálisan, mint máshol. Habár tényleg számításaim szerint több mint 200-an életformaszerűen már évek óta kint élnek mindenütt a nagyvilágban.
De ezek előbb-utóbb hazajönnek, vagy arra is van példa, hogy ott felejtik magukat?
Ők se tudják, és nem kiszámítható. Tehát volt egy olyan korszak, még a gazdasági összeomlás előtt, amikor teljesen kiszámíthatatlanul döntött 7-8 család, akik fél lábon voltak, hazajöjjenek, nem, hogy nem jönnek haza, Magyarországon maradnak. Nem mindig lehet követni, megmagyarázni, és vannak olyan lelki, egyéni, sorsbeli dolgok, amik most alakulnak ki, amit nem tudunk igazából követni. Tehát az, hogy Svájcba élő, jómódú, stabil munkahelyjel, talán állampolgársággal is rendelkező valaki összepakoljon, s az olyan sófalvárat, ez nem egy kiszámítható dolog, ez a döntés. Még számukra se talán.
Nagyon sok helyen kezd divat lenni az együttélés, és már nem a papír szerinti házasságot részesítik előnyben. Itt még őrzik a hagyományt a fiatalok? Van templomi esküvő is a polgári mellett?
Sófalva semmivel se különbözik attól, ami történik most bárhol. Ez egy új jelenség, amivel sajnos nem néz szembe. A mi társadalmunk, az egyház se tudja igazán lereagálni.
Mert nagyon sok helyen van, hogy esetleg mi polgárilag megesküsznek, de már a templomi esküvőt azt nem tartják annyira fontosnak. Itt nagyon megszólnák a felsősófalvi fiatalokat, hogyha ezt nem így csinálnák?
Felejtsük el a hagyományos falut. A hagyományos falu nem létezik. A hagyományos falu meghalt. Amit mi hagyománynak élesztünk, tartunk, az már egy megszerkesztett, megválogatott. Az a hagyományőrző, rendtartó falu, az szét volt verve visszavonhatatlanul a kollektivizáláskor. Akkor megtört, felnőtt több más generációt, persze töredékeiben, részeiben a rendtartó falunak bizonyos szabályai még tovább éltek egy darabig, de összességében, hogy a falu megszólja, a falu véleményére adva ezt vagy azt csinálunk, minden ennek már nincsen döntő szerepe. És nagyon-nagyon felgyorsult az élet, tehát ezt nem veszik észre a külső szemlélők, hogy míg régebb valami új dolog elfogadása és beágyazódása 15-20 évet tartott, most 3-4 év alatt elfogadottá válik olyan hihetetlen dolog, amiről nem is gondolta volna az ember, hogy elfogadják. Ilyen pillanatok voltak a történelemben, például a rendszerváltások háborús időkben, háborús után, de most teljesen új jelenségek nagyon gyorsan begyökereznek. És akkor ez a régebb vadházasságnak nevezett ilyen élettársi együttélés, ez így pillanat alatt elfogadottá vált, és semmiféle problémát nem csinálnak belőle, de ott a másik oldala, hogy a fiatalok saját magukkal tolnak ki hosszú távon.
Református templom itt áll a parókia szomszédságában. Mióta tiszteletes úr?
A feltárások szerint 1240-60 között épült az első nagyméretű templom ezen a helyen. Ezt bővítették a középkorban többször is, majd legutoljára 1777-ben. Akkor kötötték össze a kőtoronnyal, amely különállott és védelmi célokat is szolgált az előtt. Majd 1802-ben olyan hatalmas volt a földrengés, hogy az akkor 600 éves épületet el kellett bontani, mert javíthatatlan volt. Lebontották, és ugyanabból az anyagból azonnal fel is építették ezt a ma látható formát. Ezért, ahogy megjelenik, ez gyönyörű, szép, tiszta empír stílus. A butorzat is egyik tényleg ilyen szempontból gyöngyszeme a környéknek is. És arra törekszünk, hogy a belső formát, hangulatot, butorzatot, az egésznek az összhangulatát és eredetiségét megtartsuk. Ezért nem hozunk be idegen tárgyakat, nem helyezünk el bent a templomba különböző feliratokat, faragványokat, plaketteket egyáltalán, és ezért ilyen szép.
Aki nem járt a felsősófalvi református templomban, az úgy képzelje el, hogy ilyen sötét kék padok vannak, de a karzatnál pedig vannak ilyen festett kazetták is. Azt tudjuk, hogy ki festette ezeket a kazettákat, és milyen motivumok vannak rajta?
Nem, ez eléggé titok még, és remélem, hogy most évek folyamán szakszerű restaurálás ideje elkövetkezik. Elég hosszú folyamat, és főleg szakember hiányába éveket kell várni. Sok meglepetés van evel kapcsolatban ugyanis. Van egy olyan dolog, hogy mindent beépítettek. Tehát amit egyszer szent tárgyként használtak egy templomban, azt nem semmisítették meg, és nem vitték ki a templom területéről. Ez egy érdekes dolog, ha meg nem semmisült. Az a megdöbbentő, hogy a modern empír templomban régi elemeket beépítették. Tehát a kazetták közül is valószínű, hogy egy része régebbi, mostani satszolásom szerint, hogy bár 1802-ben építették be ezt a butorzatot így, egyértelmű, hogy 1877-es már nagy részben megvolt annak a bővítése, de bizonyos kazetták lehet még régebbiek, hiszen lehet látni, hogy a festés alatt egy régebbi festés is van.
Itt a szószék mellett van egy... Én keresztelő medencének nézem, ez az.
Igen, ez a régi templomnak a keresztelő medencéje. Ennek ilyen csodálatos története van, ugyanis ez 400 éven keresztül a föld alatt volt. És pontosan tudjuk a történetét. Persze nem tudtuk a létezését, de az történt kérem szépen, hogy amikor a központi fűtést vezettük be, akkor van egy kazánházunk, és a kazánháztól vezettük a föld alatt át, és a várfalon kívül, amikor ástuk az árkot, akkor pont reástunk erre a keresztelő medencére. Tovább bontottuk, és akkor láttuk, hogy egy hajdani vétfalnak a sarokköve volt. A hajdani vétfalnak az volt a célja, hogy a belövést akadályozza, a torony lábának a belövését, és ezt pontosan tudjuk, hogy mikor épült, tehát ez a karcfalvi, meg stb. Erődítményekhez hasonló volt a sófalvi is. 1556-ban fejedelmi rendelkezés volt, hogy a templom körüli várfalakat, amelyeket nem védelmi céllal építettek, meg kell egy öllel növelni, lőrésekkel kell ellátni, vétfalakat kell csinálni így a belövések ellen, tehát meg kell erődíteni, hogy bár egy-két napos ostromot kibírjanak. Tehát 1556-ban építik ezt, és helyezik el sarokkőnek. Ez egy óriási jelentőség, hiszen semmi adatunk nincsen a Sóvidék reformációjáról, és akkor itt van egy kő, amelyik azt bizonyítja, hogy már 1556-ban elvesztette a funkcióját, tehát azt jelenti, hogy már át voltak térve a reformációra.
A templom rajta van a műemléklistán?
Igen, rajta van. Van nagyon nagy kategóriás listán. Ez sajnos nekünk csak hátrányt jelent.
Próbálták felkutatni, hogy vannak-e freskók, freskó maradványok a fehéren meszelt falon?
A templom 1802-ben teljesen újra volt építve, tehát alapig vissza volt bontva, sőt az alapvonalat is megváltoztatták. Ellenben a feltárásokkor kaptunk egy fél méteres ilyen freskó törmelékből álló, amikor leverték belül, level töltődött fel belül, és az ott kikerült töredékek alapján. Tehát olyan lehetett a régi templom, mint amilyen most a bögözi templom, vagy a nagy galambfalvi, tehát egy olyan típusú, szerkezetű, olyan freskókkal ellátott. Jelzem, nem tudatlanságból, meg nem tudom miből bontották, hanem egyáltalán menthetetlen volt az épület.
Működő orgonájuk van?
Nincsen, de most adódott egy lehetőség, hogy újraépítsük, és elég elérhető árba. Most már nagyon kiváló orgonakészítők vannak, meg orgonafelújítók, reméljük, hogy sikerülni fog. A 30-as évek végére már elég rossz elhanyagott állapotban volt, akkor nem tudták megjavítani, bejött a háború, akkor már nem működött, és a háborús összevisszaságban azért elhányódtak a belső szerkezeti elemek, és a doboz, hál' Istennek, megvan gyönyörű, szép rokokó doboz.
A szószék koronáról mit kell tudni? Egy idős a szószékkel, vagy azt később helyezték a szószék fölé?
Szintén ez az 1802-es átépítés bútorzata, lehet valamivel korábbi is, gyönyörű, szép empír szószék, jellegzetes illuminátus szimbólumokkal.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Jó nagy a templom, ez hány férőhelyes? Az akusztikája az nagyon jó, de látom, hogy hangosítás is van a templomban. Használják is a hangosítást, vagy elég lenne, hogyha elereszti a tiszteletes úr a hangját, mert minden sarokba eljutna?
Igen, ez a hangeleresztés, ez elég gyászos dolog, mert emiatt van az a képzett az embereknek, hogy a pap az ült a szószékről. Ezt elsőként nagyon zseniálisan Csia Kálmán látta meg pont Marosvásárhelyen. Neki egy nagyon szép bársonyos, sejmes hangja volt, ami nem érvényesült kiabálva, nem is nagyon bírta ezt hangerővel, és elsőként ő szereltette be a templomba az erősítőt, és ott kiválóan érvényesült az ő kedves és szíves szóló hangja, és óriási, jó értelembe vett sikerrel járt ez a dolog. Most már természetes az erősítő, a másik az, az erősítés minőségi kell legyen a templomba, tehát annál szörnyűbb nincs, amikor nyiszit, visít meg, ott állítgatják meg valami. Másik az, hogy a dobozok azok teljesen be kell simuljanak. Tehát itt lehet látni, hogy se a központi fűtés elemeit nem lehet látni, nincsenek átszázva, de úgy vannak elhelyezve, dobozok is teljesen diszkrétek meg, kisméretűek.
Hány férőhely van?
A férőhelyek száma az a karzatokkal együtt 450, ami nem sok. Gondoljuk el, volt falunak túlnépesedett korszak, amikor 2500-an voltak a faluba. Most tessék elképzelni, hogy amikor teli volt a templom, akkor erre emlékeznek az emberek. De az nem azt jelenti, hogy a statisztika jobb volt a templom látogatáskor, és akkor most, mikor mondják, hogy most kevesebben járnak, mint régebb, mit tudom, 100 évvel ezelőtt, igen ám, de a falunak a lélekszáma is felére vagy harmadára esett vissza.
Itt van ülésrend? Megvan, hogy melyik családnak hol van a helye?
Igen, megvan. Tartják természetesen. Máskülönben ülésrend már csak nálunk van. Érdekes az, hogy a szószék középen van, és körbe vannak a padok. Ez szintén csak az erdélyi protestánsoknál van. Tehát amikor megtörtént annak idején a reformáció, akkor az első tétel az volt, hogy nem csak az urak ülnek, hanem mindenki leül az úrházába, tehát padokat tettek be, és az ülésrendet úgy alakították ki, ahogy a jurtába ültek. Tehát szemben a nemzetségfő, ott a címer lehet látni, előtte jobbra a fiak, előttük közvetlenül jobbra a tiszteletre méltó férfi vendégek, mögöttük a szolgák, mögöttük a zsellérek. Ugyanez a női oldalon, tehát a nemzetségfőtől bal oldalra ültek a feleségek, a tiszteletre méltó női vendégek, az a papnészéke, ugye, mert az soha nem helybeli, és akkor a nők mögött a gyermekek, tehát ott volt fenn a karzatban gyermekeknek a helyet.
És még azt is tartják, hogy a nők és a férfiak nem egy ajtón jönnek be?
Persze. Több ajtó volt, és akkor ennek meg volt a rituália, nem lehetett más ajtón bejönni. Ez rangot is jelentett, és rang szerint meg volt, hogy itt férfiak jöhetnek be, itt nők jöhetnek be, a lófők, gyalogszékelyek, itt becsület volt. Nem szegénység kérdése volt, tehát a székelyeknél a felvállalt feladat tisztessége alapján ültek. Tehát aki katona volt, felvállalta a katonasorsot, bírta a katonasorsot, nem adta el magát szolgált, nem adta el magát jobbágynak, nem lett belőle zsellér, az megillette a tiszteletre méltó hely a közösségnek.
Vagyok. Ez 1923-ban születtem, szeptember 18-án. És ezen a kapun, hogy behoztak a 75. éve. És még azóta itt laktam, nem hagytam el az uramot. Éltem a férjemmel 68 évet, abban egy órá se volt az, hogy kilépjek a kapun, hogy itt halljak.
Akkor azt jelenti, hogy jól tudtak egyezni? Vagy hogyha valami elromlott, akkor megjavították?
Olyan élet nincs, hogy össze ne zérrenjen az ember. Nem panaszkodhatok, jó voltunk, hál' Istennek.
Annak idején, még gyerekkorában minden anya a lányát odaszoktatta a szövéshez, varráshoz, a házi munkához. Ez nem kívánság zene volt, hogy akarom vagy nem akarom, ez kötelező volt csinálni. Igen. Ahol beszélgettünk, itt is sok a varrottas, a szőttes, ezt mind, ezt néni készítette?
Szívesen én csináltam. Annyit dolgoztam már csak saját magunknak, de a községbe is, meg jöttek vidékről, és szőttem mindenfélét, vékony anyagot, csergelt, gyócsot, abroszt, ami csak létezik. És kezi munkáltam. Például a falvidékre, ha ránéznek, azt is én kezi munkáltam. amit csak házilag lehetett, lezsákítani közön, minden, na minden. Fontam is, szőttem is, törtük a kendert, eljött a kollektív idő, akkor nyújtjuk a lánnak a hullomását. Háztattuk, s abból is fontunk, szőttünk. Igazabban durvább anyagos zsákokat, csak ilyenre lehetett meg. Ugye az a pozdorjája volt, na így mondjam, a szépeket kinyőttük, és azt elvitték. Beadódott az államnak, s ott amit letapostunk, utána elmentünk, és kinyőttük, összeköttük, és abból is csináltunk csipit.
Annak idején minden lány a stafirungját azt saját maga készítette el, vagy az anyu is besegített, a nagymama is besegített?
Nagyon kevesen. Hát inkább az anyák, a szülők. Én nem tudom, a Jóisten engemet úgy teremtett, édesanyám. Kicsi koromba betanított. Ha hiszik, ha nem, nem dicsekvés. Hát akkor nem ilyen kályha voltam, kicsi ért kályha. 3 éves voltam, és édesanyám, még elmentek a mezőre, kiadták a poroncsot, hogy ezt a pityóka leves meg kell csinálni. Megpucoltam a pityókát, és székreálltam, csak úgy értem fel a fazakat. Na. Aztán attól továbbfelé gazdálkodtunk, ugye szüleinknek állat volt, lovak voltak. Én a lóval úgy mentem, mintha fiú lettem volna. Én volt a nagyobb születe, és a fiú 2 évvel kisebb volt. Aztán az enyém lett az igaz.
Most mivel telnek a mindennapok? Most is sző, var?
Jaj, én most már nem. Ebben az évben munkás nem voltam, nyárba kint a leányomnak pityókat, ősz játévéseljük a gyümölcsöket, abban segítkeztem, de szégyellem elmondani, most január óta még bár mosogatni se tudok, úgy meggyengültem evel a öscsömör betegség lett, amit nem hallottam idáig.
Annak idején, amikor készítették ezeket a kézi munkákat, a szőtteseket, így a szomszédok összedolgoztak? Tehát jöttek a lányok, közösen csinálták, vagy mindenki magának?
Csak a fonóba. A kézi munkában nem tudtak segíteni, mert ez számolva valamennyien.
De úgy értettem, hogy mindenki varta a sajátját, de egy szobába közösen, és még közben beszélgettek, meg viccelődtek.
Igen, mikor nem fontunk, akkor a csipkét vittük, és a kézi munkákat, ilyenekkel dolgoztunk.
Hát amikor a fonóba jártak, oda a fiúk is jártak. Ott mennyire volt munka, vagy inkább szórakozás volt?
Körbeültünk kicsi székekre, minden leánynak volt buzsajas. Sokszor a fiúk beültek közben, és akkor amelyik bosszantani akarta, elütötte az ósóját. És az ósó csak úgy adta vissza a fiú, hogy mennyi pusit kért. Akkor megpusítasz, akkor újba a másikat. A fonó az jobban telt, mint a kézi munkában. Már a kézi munkában nem igen jöttek a fiúk, csak amikor kuzsaj volt, hogy ütték fel a csipit, és akkor, na, amikor nem akarták tovább fonni, akkor azt mondták, hogy egy csipű. Így a csipűnek az alját megütték, akkor volt, hogy le kellett tenni, és attól játszottunk, adtak ilyen kérdéseket, vicceket.
De ezt én enni, hogyha például egy olyan fiú, aki tetszett Eszti néninek, egy másik lánynak az orsójáért kérte a puszit, az nem zavarta?
Nem szabadott zavarja, az olyan vicces dolog volt, hogy ez nem volt, hogy zavarja egyáltalán, hogy féltékenység álljon fel. Hát én is megpuszíthattam, de akkor, ha mondjuk maga udvarolt nekem például, ha tudtunk puszítunk, de hazakísért, elkísért a kapuig. Ott szabadott puszítani.
Beleszóltak annak idején, hogy kihez menjen feleségül?
Nálam is bele is szóltak, én is bele is szóltam, mindenki az így megy.
Na jó, de egy életet leéltek egymás mellett, akkor mégsem volt ez olyan rossz választás.
Nem, egyáltalán nem. Nekünk apósom nem adott egy darab földet se, aztán attól vettünk annyit, hogy most 7 hektár szerepli. De igaz, az uram dolgozott építkezéssel. Én is mellette meg úgy dolgoztam, hogy a kollektív istállót épített, elvállalt a férjem. Fél kellett menjek a lejcnek, egyik felét megfogtas, másik felén szegáztam, és be kellett mérni. Na, ilyen dolgoztam.
Eszti néni, régebben a lányok azok elmentek szolgálni. Mennyire volt ez divat itt Felsősófalván, hogy egy idő után a lányok el kellett menjenek?
Én is voltam 37-ben, 17 éves koromban mentem Temesvárra elsőben szolgálni. Ott voltam 40-ig, amíg a magyarok bejöttek, most haza kellett jönni. Úgyhogy a legény csak akkor volt legény, ha a katona volt. És a leány pedig, ha elment szolgálni, na ez volt az értelme. Ha rossz híre volt, akkor itthon nem kedvelték egyáltalán. Vagy legtöbb, akinek olyan viselkedése, ott maradt városon, no, az nem igen jött haza.
Eszti néni, hogyha valaki nem ment szolgálni, azt úgy lenézték itt a faluban, annak idején?
Hát volt olyan, hogy lenézték. Ez az őszintes tapasztaltam is. Hozzánk is került olyan lány a családból, nem szolgált. Meg egy rántást se tud megcsinálni.
Valami hiányzik a régi világból, ha tehetné, visszahozna valamit?
Úgy hoznám vissza, evel az ésszel, és avval az erővel. De most már mi hiába. Csak akkor is kellett küzdeni, hogy a gyermekkorom óta félnevelkedtem, gazdálkodást megismertem, utána szolgálni. Ha igaz, nem mentem korán fél, mert 22. éves voltam, akkor nem volt ez a divat, hogy ilyen későn menni férhez, de engemet nem engedtek, hogy menjek férhez. És temesvárt voltam, és így ott maradtam.
Attila tanító vagyok, Felsősófalváron.
Székely Mózes nevét viseli a Felsősófalvi Általános Iskola. Mit kell tudjunk Székely Mózesről, tanítóbácsi?
Az egy erdélyi fejedelem volt, aki a gyermek korából valamennyit itt töltött Felsősófalván, úgyhogy az édesapja Sóőr volt, Sóispán.
Egyértelmű volt a névválasztás?
Nem volt egyértelmű, mert a tanfelügyelőség részéről volt egy javaslat, hogy Gárdonyi Géza nevét vegye fel az iskola, és Szekeres Sándor, atyánk fia Magyarországról pedig a Székely Mózes nevet támogatta, és végül ő vállalta fel, hogy magát a tudományos kutatást azt elvégzi, és előadást tartott a névadó ünnepségen.
Az idei tanévben hány gyerek jár az alsó tagozaton és hány a felső tagozaton?
Nincsenek párhuzamos osztályok, de minden korosztálynak megvannak az osztálya. Az osztály létszámuk azok általában 15-20 között mozognak az 1-4 osztályba, míg az 5-8-ban egy kicsit megcsapanott, inkább 10-15 között mozognak az osztály létszámuk.
Mindenki helybeli, felsősófalvi a gyerekek közül, vagy beszállítanak valahonnan gyereket?
Átlagban mindenki helybeli, egyetlen tanítványunk Paradról jár.
Miért?
Még itt gyermekkorában Felsősófalván lakott, közben költözött el, de nem akart elhagyni a barátokat, az iskoláját.
Ön mivel ingázik? Felhozzák a szülők?
Igen.
A tanárok azok helybeliek, vagy ingáznak a kollégák?
Jó része helybeli, de van egy pár kolléga, aki udvarhelyről vagy szobátáról ingázik.
Cserélődnek minden tanév elején a kollégák, vagy most ez egy állandó csapat?
Most jelenleg elég stabil csapat van, kevés, aki változik, egy-két ember.
Iskolán kívüli tevékenységre van-e lehetőség? Van-e egyáltalán igény a gyerekek részéről?
Nagyon sok tevékenység van, hangszeroktatás, gyöngyfűzés, kötés, táncoktatás, több tevékenység van.
Hova kerülnek a gyerekek, hogyha elvégzik a 8 osztályt? Tovább tanulnak?
Egy jó részük tovább tanul, Szovátán, Korondon és Udvarhelyt.
Van arra példa, hogy eljutnak egyetemre is?
Általában minden generációból van 2-3 gyerek legalább, aki egyetemet is végez.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Engi Mihály vagyok, Felsősófalváról. Az Engi Panziónak a tulajdonosa vagyok. Mint bár, vendéglátóegység 94 óta működik, és 2001-ben próbáltuk, hogy kicsit kinőjük a vendéglátás felé.
Volt már hasonló kezdeményezés itt a településen, vagy itt a környéken?
Elég közel lakunk Parajd Koronthoz, amelyiknek a vonzás lehetőségeit használtuk ki, hogy mikor Parajdon megtelnek a vendégházak, panziók, akkor bizony felházolnak így Koront felé is.
Mekkora férőhelyes a panzió?
53 férőhelyes pótágyazva.
Csak a család foglalkozik ezzel, vagy most már vannak alkalmazottak is?
A család foglalkozik csak vele. Feleségem, édesanyám és jó magam.
Jó ötlet volt ebbe vágni? Vagy lehet, hogy ha mással foglalkoznának, akkor nyugodtabb lenne az életük?
Hát az biztos, hogy más téren nyugodtabb lenne, mert egy egész embert igényel. Tehát egy faluturizmus, ez nem hotelturizmus, ahol a recepciónál átadja a kulcsot. A vendég elvárja, hogy még beszéljen vele, éjjeleket fennmaradunk, beszélgetünk a vendégekkel.
Honnan jönnek a vendégek?
Legtöbb már visszajáró magyarországi vendég, de egyre több a román turista is.
Kényelmetlen vendég megfordul-e a panzióban?
Nem mondanám, hogy nincs olyan, akinek semmi nem jó, de legtöbb tudja már, hogy hova jön, tehát nem egy ötcsillagos szállodába, hanem egy falusi vendégházba jön, és az igényeket, hogyha ahhoz igazítsák, akkor nagyobb elvárásik nem lehetnek, mint ami egy ilyen vendéglátóegységtől kitelik.
Rendkívüli programokat kell-e szervezni a vendégeknek, vagy ők megoldják majd a szórakoztatásukat, a kajálást, meg a szállást kell megoldani?
Legtöbbször mi szervezzük meg az ilyen, hogy medveles, vagy lovas kocsikázás, lovas szánozás télen, vagy quadbérlés, motoros szánozás, ilyenekbe szoktunk segíteni. De szoktunk olyant is, hogy elvisszük ilyen helyi mesterekhez, ahol patkókészítés, szövésfonás, ilyeneket tudnak megnézni, vagy a korondi fazekas mesterektől megnézik a pala feldolgozást.
A panziósok egymást kiegészítik? Itt egymás között van-e szakmai féltékenység, vagy tudom, hogy az ismerősömnél is ugyanazok a körülmények vannak, tehát a kedves vendégemet szívesen ajánlom másnak is.
Igen, tehát hogyha itt teli van, és Parajdon se kaptak szállást, akkor irányítom korondra, panziós barátokhoz, ismerősökhöz.
Bővítésben gondolkodnak-e?
Igen, próbálunk pár szobát még nem ehhez az épülethez, hanem egy másik épülethez építeni.
Nagyon sok fiatal külföldben gondolkodik, még ma is, holott már nagyon sokan azt mondják, hogy sok munkával itt is meg lehet élni. Gondolkodott-e valamikor is külföldben, vagy egyáltalán megfordul-e ma a fejében, hogy itt hagyni ezt az egészet, és lehet, hogy ugyanezt a pénzt könnyebben is meg lehetne keresni?
Amikor neki fogtam építeni, akkor volt épp az a hullám, amikor mindenki Magyarországra ment dolgozni. 10 év múlva visszajöttek, én nem mennék semmi pénzéhez külföldre. Ezzel kellett volna kezdjem az egészet Tamás Járon gondolatával, hogy azért vagyunk a világon, hogy való otthon legyünk benne. Tehát egy fészket akartam a gyerekeknek, egy gyökeret, de ugyanakkor szárnyakat is, hogy ez egy ilyen ugródeszka lesz, attól még elmehetnek ők is külföldre, nem mondom, hogy nem, de mindig legyen, ahova visszajöjjenek egy biztos pont.
Fülöp Zoltán vagyok, Felsősófalván lakom.
Fiatal gazdálkodónál vagyunk itt a településen. Mióta gazdálkodik Zoltán?
Egész kicsikorom óta állatokkal dolgozunk.
Van sok állat?
Ha van 2 ló, 2 tehén, 1 borjú, 110 darab juh, és 4 kutya.
Segítség van-e, vagy csak Zoltán az, aki felügyeli az állatokat, meg gondozza?
Én rendezem egyedül őket. Van, amikor besegít más is, de nagyjából én rendezem egyedül.
Van nagy terület, ahonnan ellátni az állatokat?
15 hektár körül.
Ez kaszálló, szántó?
Kaszálló és legelő. A szántó is van, de az kevés. Az csak 2 hektár körül.
Vannak gépek is, ha kaszálni kell, vagy még mindig lehet találni kézi munkaerőt?
Kézzel is, géppel is, az állatokkal is, lovakkal, de inkább géppel most ma.
Sokan gazdálkodnak fiatalok itt Felsősófalván?
Most már kihaló félbe állítan ez a gazdálkodás már. Nincs megfizetve.
Kalákázni lehet-e mondjuk kaszálás idején?
Nekünk van egy kis csapat, mi szoktunk kalálkázni.
Lát jövőt a mezőgazdaságban?
Egyrésztben muszájból csináljuk, másképp valamiből meg kell éljük.
Nagyon sok fiatal a külföldben gondolkodik. Azt gondolja, hogy ott kolbászból van a kert. Kipróbálta-e azt az életformát, vagy megél sok munkával a mezőgazdaságból is?
Próbáltam azt is, onnan több a pénz, de itthon is meg lehet élni. Szegényesen, de élünk belőle. Mi akkor kelünk, amikor vírja, csak akkor fekszünk, mikor ma hód fel van jövő.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Felsősófalván készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.